ez nem az, aminek látszik. Millás reggeli.
Nos, jön az a beszélgetés, amit beharangoztam, hogy meg lehet hallgatni a Facebook oldalunkon is, meg a millásreggeli.hu-n is. Persze, meg lehet hallgatni majd, amiután lefolytattuk, és miután kiraktuk oda. De meg fogjuk tenni, hiszen arról van szó, hogy hát egy fantasztikus, brutálisan magas GDP adat jött ki, most már nem az első, és nagyon nagy kérdés, hogy mi történik a magyar gazdasággal. A Portfolio.hu vezető elemzője Madár István van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát lehetne azt mondani, hogy csomagoljunk össze, menjünk nyaralni, mert ez csodálatos.
Meg mondjon le az összes makroelemző, aki azt jósolta, hogy úgy is jön a megtorpanás, úgy is jön a megtorpanás, aztán az meg nem jön.
Hát igen, tulajdonképpen igazad van, valóban az a helyzet, hogy az a megtorpanás, amit beharangoztak sokan és sokszor már, az tulajdonképpen várat magára. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem is jön el, de az kétségtelen, hogy a magyar gazdaság gyorsabb ütemben növekszik, és az a beharangozott lassulás, amit mindenki vár, az pedig egyet nem jön, és valószínűleg később fog jönni, mint azt mindenki várta. Sőt, amilyen jó formában van a magyar gazdaság, azt is talán el lehet mondani, hogy bizonyára nem is lesz olyan erőteljes az a lassulás, mint ahogy ezt korábban lehetett számítani. Tehát az összkép az valóban sokkal-sokkal jobb, mint azt mondjuk egy-két évvel ezelőtt bárki gondolta.
De hogy lehet így benézni? Mert egyszer-kétszer benéz az ember dolgokat a szakmájában, de hatszor, tehát már hatodik negyedéve megy ez a növekedés, és hatodik negyedéve mondják, hogy oké, ez most még növekedés volt, de majd jön a lassulás.
Szerintem ez érdemes megérteni, hogy mi a magyar gazdaság növekedésének sajátja. Ugye alapvetően a magyar gazdaság egy kisnyitott országként nagyon erősen függ elvileg a külföldi konjunktúrától. A lassulást beharangozók egyik legfontosabb érve az elmúlt években, az elmúlt mondjuk másfél évben az volt, hogy látványosan gyengült az eurózónában a konjunktúra. Ami viszont meglepő volt, hogy ezzel a gyengüléssel együtt nem járt együtt a magyar gazdaság, vagy a magyar export teljesítmény romlása, ami bizonyára annak volt köszönhető, hogy előző években több olyan kapacitásbővítő beruházás is kiépült Magyarországon, aminek hatására az export részesedésünk tudott növekedni. Tehát hiába nem nőtt ugye az exportunk iránti, de általában a fejlett országok import kereslete, de ezen belül a magyar export jól teljesített, ami egyébként olyan értelemben valóban mondhatjuk, hogy meglepetés volt, hogy azért 2015-16 fordulójáig igazából a magyar magánberuházások elég gyengén muzsikáltak, tehát ilyen értelemben volt egy olyan várakozás, hogy ez a eurozóna lendületének megakadása, ez a magyar gazdaságot is magával fogja egy kicsit húzni lefele. Ez nem következett be, ez ugye egy örvendetes. Ez is fontosabb az, hogy ezen közben a magyar gazdaság belső motorjai nem csak, hogy erősek, hanem erősebbek sokkal annál, mint amire mindenki számított. Ugye ehhez pedig azt kell megérteni, hogy a magyar gazdaság politikának a sajátja ez a magas nyomású gazdaság koncepciója, ez a high pressure economy, ami azt mondja, hogy van lehetőség a jelenlegi környezetben olyan erős keresletérinkítő gazdaságpolitikát folytatni, aminek nincsenek nagy áldozatai. Ennek a keresletérinkítő politikának a része a negatív reálkamat, a nem erős, egy esetleg gyengülő forint, a nagyon erős bérnövekedést ösztönző jövedelempolitika, és az egyébként összességében expanzívnak számító költségvetési politika.
Mm-hmm. Oké, de biztos, hogy nincsenek áldozatai, István? Mert azért itt mindig felmerül a kérdés, hogy a high pressure-ben elégetjük azt, amink van.
De igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mik az áldozatai. Vannak áldozatai, de mivel, mint mondtam, olyan pozícióból indult el a politika, amikor nagyon sok egyensúlyi pufferje volt a magyar gazdaságnak, ezért ez nem látványos. Mik ezek? Nagyon alacsony volt az infláció, hiába gyorsult, méghozzá elég jelent hetekben, hónapokban, vagy mondhatjuk azt, hogy az elmúlt egy évben, tulajdonképpen az infláció még mindig nem számít magasnak. A régiós és nemzetközi összevetésben, vagy európai összevetésben magas, de a jegybank 3%-os inflációs céljához képest még mindig viszonylag kényelmesen érzi magát, bár kétségtelen, hogy itt már megindultak az első kételkedések. A másik, hogy a külső egyensúlyi pozíciónk az rendkívül ez jó volt, ugye egy nagyon erős külkereskedelmi és kifizetési mérleg többletünk volt. Ez tulajdonképpen ebben az erős növekedésben szép lassan elolvadt, és egy ilyen egyensúly közeli állapotba kerültünk, amiről nem mondhatjuk azt, hogy felható abban az értelemben, hogy nagyon jelentős volt a romlás, de egy olyan jó pozícióból, ami után még nem kell annyira aggódnunk. És ugye a bérek pedig egy olyan gyors növekedése, ugye reálbérek az elmúlt 3 évben 8% fölötti ütemben növekedtek évente, tehát ez a reálbér növekedés és az ehhez kapcsolódó növekedés meg nem ütötte meg a vállalkozásokat, hiszen ennek egy jelentős része egy olyan korrekció volt, hogy a válságban nagyon leesett a bérhányad, az a részarány, ami a megtermelt jövedelemből a bérekre jutott, és ez tulajdonképpen most korrigálódott. És ugye most megint azt az unalmas szöveget kell elmondani, hogy mivel az infláció elérte a célját, mivel a külső egyensúlyi pozíciónk az egyensúlyi állapotban romlott, és mivel az infláció és a külső egyensúlyi pozícióink is most azt mondjuk, hogy nagyjából rendben vannak, ezért tulajdonképpen megint azt kell mondanunk, hogy ezek a motorok, növekedési motorok, ezek nem tudnak kitartani a világ végéig. Tehát, hogyha mindig 10-12%-kal növekszik a bruttó bér, és a költségvetés is ilyen feszes marad, és nem jönnek az Európai Uniós források, akkor megint azt mondjuk, hogy a növekedés motorjai nem fenntarthatók, és lassulásnak kell jönnie, de mint mondtam, ez a lassulás ez sokkal lassabban jött, mert azok a motorok, amelyek ezt a gazdaságot hajtják és hajtották, ezek egyelőre nem akarnak leállni.
Oké, nem akarnak leállni. Ha azonban eljön a lassulás, akkor ugyanolyan látványos kell, hogy legyen ezek szerint.
Erre van egy példánk a 2016-os év, ugye, amikor eltűnt hirtelen a magyar gazdaságból a uniós forrás, ugye meg 2015-ben csúcsra járattuk, és ugye mindenki ezért várja azt, hogy 2020-ban, amikor tulajdonképpen szintén ez az állapot áll helyre, akkor majd megint ezt fogjuk látni. Ugye azért ne felejtsük el, hogy 2016-ban is azért 2% körül tudott növekedni a gazdaság, ami egy karakteres lassulás, de azért nem recesszió, vagy nem egy óriási visszaesés. Ez az egyik megjegyzés. A másik pedig az, hogy 2016-ban, ahogy említettem, a magyar gazdaság egyéb motorjai még elég gyengécskék voltak. Nem volt például igazi magánberuházási lendület. Most ez van, és ezért gondolják azt most az elemzők egyébként, akiket ugye szidunk, hogy nem látták a lassulást, hogy a 2020-ban, 21-ben nem lesz egy hasonló ütemű lassulás, mondván, hogy azért vannak most már más olyan növekedési hajtóerők a magyar gazdaságban, amelyek a legutóbbi uniós forrásínséges korszakban, 2016-ban még nem voltak ott, és ezért inkább olyan 3% körülre lassuló magyar gazdaságot vizionálnak, ami kétségkívül 2% pontos lassulás a mostani helyzethez képest, vagy akár 2,5, de azért nem egy ilyen őrületes fékezés, mint amit mondjuk esetleg láttunk 2016-ban.
Oké, figyelünk akkor rá, köszönjük szépen, hogy tisztáztuk ezt. Sokak számára ugye furcsa volt, hogy milyen adatok jönnek egymás után, és az elemzők mit mondanak. István, nagyon jó munkát nektek, és szép napot!
Köszönöm szépen nektek is, sziasztok!
Madár Istvánnal beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével.